Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt megnézzük, hogy a technika hogy működik. Most mielőtt elkezdek az igével foglalkozni, szeretném elmondani, hogy volt bennem két kép. Az egyik az egy kicsit vicces, ami így lepergett előttem. Egy mennyasszonynak a képe volt, amikor így elkezdtük az Isten tiszteletet, aki gyönyörű szép fehér ruhába van öltözve. És amikor kivillantja a mosolyát, akkor látszik, hogy foghíjas. Hát nem ti vagytok a foghíjak, ne értsétek félre. És nem is az, hogy most hányan vagyunk, mert tudom, hogy többen betegek, és imádkozunk is értük. De azt hiszem, hogy azért van ez, mert még nagyon sokakat el akar hívni az Úr, és meg akar érinteni itt a Dunakanyarba, és nekünk van ezzel kapcsolatban egy munkánk, egy dolgunk, egy felelősségünk. A másik kép az pedig az volt, amikor elkezdtünk odafent imádkozni az Isten tisztelet előtt. Tudjátok jól azt az igét Ézsaiás profétától, hogy mint ahogy leszáll a hó és leszáll az eső, olyan az Istennek a beszéde. És valóban így van, hogy ahova leesik az eső, vagy leszáll a hó, ott megváltoznak a dolgok. Nem marad ugyanúgy semmi. Ahol pusztaság volt, ott vizek lesznek, tócsák lesznek, ahol sivárság volt, ott növények kezdenek el növekedni, kitör az élet, és a másik kép, ugye a hó, nézzetek ki, hogy milyen szép fehér minden. Az Istennek a beszéde az megtisztít bennünket, és hófehér ruhába öltöztet minket, és hogyha smog van, hogyha nem jó a levegő, nem jó az atmoszféra, azt is ki tudja tisztítani az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde. Most már itt látszania kellene valaminek, Viktor, szerinted? Ah, itt van. Kérem szépen. Jó. Az a helyzet, hogy ilyenkor évelején mindig felmerül az a kérdés, hogy vagy még a világban is szoktak ezen gondolkozni, hogy milyen lesz az elkövetkezendő év, milyen feladatok, célok, tervek vannak, mik a teendők, milyen jövőképünk van. Úgyhogy engedjétek meg, hogy egy kicsit erről beszéljek a mai napon, és éppen az elhívásnak a kapcsán, hogy ezt meg tudjuk erősíteni az életünkbe, pontosabban, hogy az Úr megerősítse ezt bennünk, mert azt gondolom, hogy mindenki igényli ezt így évelején, hogy jó lenne valamiféle látás, hogy mégiscsak mi. Én azok alapján, az igék alapján, amiket az Úr így mutatott nekem az elmúlt napokban, szeretnék erről egy kicsit beszélni, hogy mégiscsak mire fókuszáljunk. Most nyilván nem az, hogy nem arról fog beszélni, hogy mit csináljad a munkahelyedbe, vagy személyesen a családodba, hanem hogy Isten mire vezet. És ez azért is fontos, látjátok a címet, hogy elhívottak közössége. Ez egy érdekes dolog, ugye, mert az egyház, vagy a gyülekezet, az eredeti szónak a jelentése alapján, az pontosan ezt jelenti, hogy az elhívottaknak a közössége. És ezért az elhívásról szeretnék beszélni, és ebben, hogy mi az elhívottak közössége vagyunk, ez azt jelenti, hogy mindenki kapott Istentől egy személyes meghívót. Ha van itt valaki közöttünk, aki esetleg még nem kapott ilyen személyes meghívót, nem volt egy személyes Isten élmény, egy személyes találkozása Istennel, akkor szeretném elmondani neked, hogy itt van az Úr közöttünk, itt van az ő szelleme által, és itt van az ő igéje által, és itt van az ő ígérete miatt, és hogyha Istennek a szavát, a halk és szelíd szavát meghallod, akkor az el tudja találni a szívedet, át tud formálni, és tud neked adni egy személyes találkozást Istennel. Az elhívás az pontosan erről szól, hogy az ember, amíg nem ismeri meg Istent, addig céltalanul bolyong ebbe a világba. Hallottátok az első dicséretet, amiről Tamás beszélt, a futásról szólt. Nem tudom, hogy ha elhatároztad, hogy te most futsz, hogy próbáltál-e már így céltalanul futni, hogy Tehát érted, tehát amikor az ember elhatározza, hogy fut, akkor tudom, hogy innen indulok, és tudom, hogy hova szeretném, hogy meddig akarok elfutni, hova szeretnék megérkezni. Ez általában így szokott működni. Nagyon sok ember, és az emberi élet valóban egy ilyen futás, és sokszor az emberek úgy vannak vele, hogy ahogy esik, úgy puffan, majd alakítanak a körülmények, a családom, a munkahelyem, a főnököm, a politikusok, majd úgy is kialakul, majd én sodródok, és majd bízunk benne, hogy hát, hogyha jó lesz, és igazából nem egy cél szerint, egy látás szerint működik az embernek az élete, de hogy megismerjük Istent, onnantól kezdve Isten kitűz elénk egy célt, egy személyes meghívót ad, ez kihívás van ebben igazából, tudjátok, ez egy izgalmas szó, tehát az, hogy kihívás, az nem csak az, hogy kihívni valahonnan valakit valahova valamiért, hanem az is, hogy benne vagyok egy kihívásba. És ez egy olyan izgalmat tud adni az embernek, hogy gyerünk, és csináljuk meg, és győzzünk, és sikerülni fog. És azt látom, hogy nagyon sokszor még világban is, hogyha emberek kitűznek bizonyos célokat, és következetesen végigviszik, akkor valóban nagyszerű győzelmeket, sikereket tudnak átélni, és mennyivel inkább mi, akiket Isten folyamatosan biztat erre, és azért mondja, hogy az elhívottak közössége azért jelen van ebben benne, mert minden egyes személy. Tehát senkinél ne úgy gondolkodjunk, hogy van egy valaki, mondjuk a gyülekezet élére, akit elhívott Isten, és ő az elhívott, és akkor mi, mint a most a negatív értelem, mint a birkák megyünk utána, a nagy testvér majd megmondja, hogy mit csináljunk, hanem személyesen arról szól az új szövetségi egyház és gyülekezet, hogy személyesen neked, és egyen-egyenként mindenkinek Isten adott egy elhívást. Adott egy személyes célt az életünkbe, kiválasztott bennünket valamilyen személyes dologra. És ez egy nagyszerű dolog, tehát ebben az van benne, hogy te nem véletlenül születtél, nem egy baleset következtében fogantál meg, és jöttél erre a világra, hanem Istennek a célja, Istennek a terve volt az, hogy te létezzél, hogy te megszülessél, hogy te éljél, és munkálkodjál ezen a földön. És ez csodálatos dolog, nem? Ez egy nagyon jó érzés. Az első ige, amit szeretnék felolvasni nektek, az Efézusi levélből. Az Efézusi levél egyébként elég sokat beszél az elhívásról. Efézus 1-ben van ez az ige, hogy nem szűnök meg hálát adni értetek, emlékezve rátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adja nektek a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét, az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Pont, mert van folytatása a mondatnak. Tudjátok, hogy Pál olyan mondatokat írt, hogy nehéz megállapítani, hogy hol van a vége. Úgyhogy most eddig olvastam. Nyilván ez Pálnak az imája volt az efézusi gyülekezet felé, de az tágabb értelemben minden hívő felé, és ez egyik legfontosabb dolog, miután hívővé lettünk, hogy nézd meg, hogy Isten mit akar, be akar tölteni bennünket az ő szellemével. A bölcsességnek, a kijelentésnek a szellemét adja nekünk, és elsősorban miért? Azért, hogy őt megismerjük. Ez a legfontosabb dolog, és ez mindig az első ilyen kell, hogy legyen, az Istennel való közösségünk, az Istennek a megismerése. És utána azt mondja, hogy világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége. Itt már arról van szó, hogy automatikusan sokszor nem tudja az ember. Ezt fel kell ismerni. Egy megvilágosodásra van szükség ehhez. És nagyon érdekes ez a szó, ez a megvilágosodás, ez a fotizó, tudjátok, a fotó, azt használjuk ezt a kifejezést, amit emberek tudnak készíteni fényképeket. Azokat a jelenbe készítik el, Frici bácsi, Jövicske, nem jól mondom, te vagy a fotósunk, a jelenbe készíti el az ember, ami igazából abban a pillanatban múltá válik. Tehát ez, amit emberi szinten mi tudunk fotókat készíteni, ez tulajdonképpen mind kivétel nélkül a múltról szól, és a múltat világítja meg. Amiről itt szó van, hogy Isten megvilágítja, és az értelmünknek a szemei elé helyezi ezt a fotót, ez a fotó, amit Isten készít, ez nem a múltról szól, hanem az a jövőről szól. Lehet olyan képeskönyvet vagy fotóalbumot nézegetni, amikor közösségben vagyunk az Úrral, ami a jövőnkről szól. Ez egy nagyszerű dolog. És ez, amikor Isten megadja ezt, megvilágosítja a mi szellemünket, a mi nuszunkat, ugye a mi szellemi felfogó képességünket, akkor mi a jövőnek a fotóalbumát tudjuk nézegetni. És ezért jó az Úrral időzni, időt tölteni vele, és megerősödni a mi elhívásunkban, amikor ezt meg tudjuk tenni, és ezt tesszük. Erről szól ez a fotizó, ez a megvilágosodás kifejezés. És látjátok, itt is a megismeréssel kezdődik a dolog. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy nagyon sok ember, és igazából a hitnek a példaképei, a hit hősei, azok mind átmentek egy ilyen folyamaton, amikor megismerték Istent, és az Isten elhívta őket. És hogyha végig gondoljuk az ő életüket, és most gondoljatok Ábrahámra, gondolhattok Dávidra, vagy Mózesre, nagyon sokakra, akkor benne volt az, hogy Isten a nevükön szólította őket. Ez egy névre szóló meghívót jelent az elhívás. Hogy megszólít, hogy eltalál téged, hogy tudod, hogy a te Istened az él, ő valóságos, ő ott van veled szembe, és ő most személyesen te hozzád szól. És az az érdekes, de majd egy kicsit beszélek még így az Isten embereiről azért, hogy volt ez, vagy akár Illésnél. Látjuk, hogy mindig ott volt benne a neve, megszólította őt a nevén. Sőt, Jákobról mondja, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy. Tehát egyfajta birtokviszony keletkezik, és ez nem egy ilyen rabszolgatartó és rabszolgának a birtokviszonya, hogy azt teszek veled, amit akarok, hanem ez, hogy enyém vagy, ez egy inkább, sokkal inkább egy ilyen házastársi kapcsolat, egy ilyen nagyon bensőséges, nagyon intim viszony, amit az Úrral tudunk ápolni ezek után. És azért is nagyon fontos ez, mert látjuk ezeket a nagy Isten embereit előttünk, látjuk a hithősöket, és azért szeretnék erről beszélni, lehet, hogy vannak, akik ilyen állapotban vannak közöttünk, ha nincsenek, akkor lehet, hogy voltak, vagy lesznek a jövőben. De ezek az Isten emberei, ezek mind keresztül mentek egy olyan ponton, amikor úgy tűnt számukra, hogy az elhívásuk az köddé foszlott. Eljutottak egy olyan nullpontra, volt egy lelkesedés, gyerünk, elindulunk, és akár akadályok, akár bűnök, akár támadások, bármilyen dolog miatt, körülmények, bármilyen dolog miatt, de eljutottak egy olyan pontra, amikor úgy nézett ki, hogy teljes mértékben le kell, hogy mondjanak az elhívásukról. És az, amit az Isten ígért nekik, az soha nem fog beteljesedni. Most csak gondoljatok Ábrahámra. Ábrahámnak az életében volt ilyen? Mikor volt Ábrahám életében ilyen? Kicsit interaktívabban, testvérek. Hogy? Például, amikor félrelépett, akkor is volt egy ilyen. Hát félrelépett, hát Sára biztatta őt, ugye azt mondták, hogy mindenben, azt mondta az úrnak, hogy mindenben engedelmes kell. Jó, ezt nem arra mondta, de hogy? Eladta a Sárát például kétszer eladta. Aztán, hát 25 éven keresztül, amíg várakozott, mikor meghalt bennük, kihalt belőlük a férfiúi, meg a női természet, ugye? Vagy miután megszületett Izsák, volt ilyen, hogy mégis úgy tűnt, hogy föl kell adni? Hát amikor Isten azt mondta, hogy áld ezt fel a te fiadat. Hát neki az volt az elhívás, hogy ő nemzetek atya lesz. Népek fognak tőle származni, és nem sok magból, hanem egyből, Izsáktól. Ugye? Eljutott egy ilyen pontra az élete. Mózesnek volt ilyen az életében? Ezek szerint Ábrahámnak többször volt. Mózesnek volt ilyen. Mikor volt ilyen Mózesnek? Hát elmenekült a pusztába 40 évig. Hát, hogy teljesen lemondott erről, nem? Pedig ott égett a szívébe, hogy neki meg kell szabadítani Izraelt. Meg is próbálta egy emberrel, aztán nem úgy sült el a dolog. Meg lehet, hogy a pusztába is néhányszor azért előfordult, mikor Isten elmondta, hogy eltörlöm az egész népet, aztán majd belőled alkotok egy újat. Mikor lejött, meglátta, hogy aranyborjút öntöttek. Lehetne sorolni ezeket. Dávidnak az életébe volt ilyen? Hát Isten elhívta őt, jött Sámuel, felkente őt királlyá. És nagyszerű, onnantól kezdve happy, minden emelkedett a magaslatokba, nem? Hát mi történt? Harc, küzdelem, menekülés, üldöztetés. Mikor királlyá lett, akkor is volt, hogy elűzték őt. Gondoljatok Siklágra, amikor mindenét elvitték. Ugye, tavaly imádkoztam, most valamelyik nap emlékszem rá, hogy... De belegondoltam, hogy minden Illésnél... Barlang, mit csinálsz itt, Illés? Ugye, gondoljatok bele, a kérdésem az, hogy vannak itt olyanok, akiknek az életében már volt ilyen? Hogy úgy nézett ki, hogy teljesen oda van az elhívásod? Oda van az, amit Isten ígért? Vannak itt azért, van, aki felmeri tenni a kezét, van, aki nem meri feltenni a kezét, és van, aki szándékosan nem teszi fel a kezét, mert lehet, hogy nem volt ilyen az életében. Figyelj, az is lehet, és ne érezd magad kívülvalónak, ha te most azt gondolod, hogy Isten neked nem adott személyes elhívást, és nem hívott el téged Isten, akkor az nem jelenti azt, hogy nem fog a jövőben. És majd mondok is egy-két dolgot, ami alapján azért föl lehet ismerni az életedben Istennek az elhívását. Hogy esetleg milyen dologba, vagy milyen területre, amire te be tudsz indulni, ami neked természetes. Amikor, hogyha te csinálod, akkor úgy érzed magad, mint hal a vízben. Mert vannak ilyen dolgok. De van olyan, és én magam is átéltem ilyet, és tudom, hogy elég sokan, akik elmondhatjuk, hogy eljutottunk egy ilyen holtpontra. Hogy azt mondtuk, hogy kész, vége van a dolognak. És erre majd szeretnék még visszatérni, de gondolkoztam azon, hogy miért engedi meg Isten ezt, hogy eljussunk egy ilyen holtpontra. És én arra jutottam, hogy ez azért van, mert Isten nem akarja, hogy a mi elhívásunk az Istenné váljon. Érted? Hogy nem lehet fontosabb a te elhívásod, mint maga Isten, és mint maga az Istennel való közösséged. És ez Isten megpróbál ebbe bennünket. Nem azért, mintha ő nem ismerné a szívünket, hanem hogy mi saját magunk felismerjük, és magunkat helyre tudjuk tenni ebbe a dologba. Hogy azt tudjuk mondani, hogy Uram, te vagy az első, te vagy a legfontosabb. Fontosabb vagy még az elhívásnál is. Az elhívásom az nem lehet bálvány. Vannak emberek, akiknek az elhívása fontosabb lett, mint Isten. Félresiklott az életük. Katasztrófa lett az életük. És nem ilyenekről mondja az ige, hogy kövesd őket, és figyelj az ő életüknek a végére. Érdekes ez a dolog. Amikor eljutunk egy ilyen holtpontra, akkor úgy tűnik, hogy Isten megbánta, hogy elhívott bennünket. Nem? Az, hogy megbánhatatlan, tudjátok, ezt azt a megbánás szót használja a Biblia például Júdásra, hogy Júdás csinált egy hülyeséget, konkrétan elárulta Jézust, és aztán megbánta a tettét, és utána felakasztotta magát. Vagyis rájött, hogy az úgy nem volt jó. Az a megbán, az eredetileg azt jelenti, ez a kifejezés, amikor közbe jön valami olyan dolog, akár probléma, gond, támadás, bármilyen dolog, mondjuk az ember halad valahova, közben egy ilyen támadás, és végig gondolja, hogy hát ez mégse lesz így jó. És mégse szabad arra menjek tovább. Szóval Isten, amikor látja a mi életünkbe akár a bűnöket, akár a harcokat, akár azt a pillanatfelvételt, ahol most éppen tartunk, akkor nem fogja azt mondani, mert megbánhatatlan az ő elhívása, és az ő ajándéka, és az ő elhívása, hogy nem fogja azt mondani, hogy hú, hát látom, hogy igen, igen, eredetileg elhívtalak téged erre, de most közben jöttek olyan dolgok az életedbe, olyan váratlant húztál nekem, hogy meggondoltam, megbántam a te elhívásodat, és visszavonom. És ezt sokszor mi elhisszük. De ez nem Istennek a szava hozzánk. Ez nem Istennek az akarata. Isten határozottan azt mondja, hogy megbánhatatlanok az ő ajándékai, kegyelmi ajándékai, és az ő elhívásait, karizmákról van szó egyébként, arról majd fogok beszélni. Isten nem bánta meg. Nem emberő, hogy hazudjon, nem vonja vissza az ő dolgait. És még egy dolog van, amiért ez nagyon fontos az elhívással kapcsolatban, mert néztem, hogy milyen jelzők vannak erről az elhívásról a Bibliában. Két nagyon fontos jelzőt szeretnék elmondani most. Az egyik az, hogy mennyei elhívásnak vagyunk a részesei. Ami azt jelenti, a mennyei elhívás, hogy, és mondja is máshol is a Biblia, hogy nincsen közbenjáró Isten és az emberek között, csak az Úr Jézus Krisztus. Igazából a meghívás, ami életünkbe, akár már megkaptad ezt, vagy még nem kaptad meg, vagy megismerted az Urat, vagy nem ismerted meg, tudd meg, hogy ez a meghívó, ez tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve él az életedben, amikor a názáreti Jézus Krisztust befogadtad. Ez egy olyan, hogy szokták ezt mondani, árukapcsolás, amikor befogadod Jézust, ez egy vérrel írt meghívó. Nem akarok horrorisztikus lenni, ez múltkor voltam, a véres szemüveg, meg a szétdúrabb béka, most nem erről van szó, de érted, hogy igazából Jézusnak a vére azért omlott ki, hogy téged személyesen megváltson, és behelyezzen abba a célba, ráhelyezzen arra a pályára, ahova Isten téged eredetileg teremtett, és ahol téged látni szeretne. És ezért nagyon fontos az, hogy fogadd el az Úr Jézust, mert igazából ő az, aki célt és értelmet tud adni az ember életének. Vagy ha eltávolodtál, akkor jöjj vissza az Úrhoz. Mert Isten nem bánta meg, és hidd el, hogy még ha nem is fogadtad be Jézust, már akkor is készen van az ő terve a te számodra. Tehát az egyik az a mennyei elhívás, és abban, hogy mennyei, abban az is benne van, hogy ebbe nincsen emberi közreműködés. Ember meg sem akadályozhatja, ember meg sem változtathatja, nem változtathatja meg a te gyülekezeted, a te pásztorod, püspököd, bíborosod, pápád, senki. Senki az égvilágon nem változtatja meg, az ördög sem változtathatja meg. Ez egy mennyei elhívás, ez direkt be a mennyből kapod te. A másik az, hogy szent elhívás, és ez is azt mutatja, hogy ez el van választva. Ez csak Isten, aki ezt adhatja, és ő meg is tartja, azt ígérte. És ez egy csodálatos dolog. Ez nagyon meg tud erősíteni bennünket minden helyzetben, akkor, amikor bizonytalanok vagyunk, bátortalanok vagyunk, megremegett a lábunk, ellankadt a kezünk, vagy épp tüsszentenünk kell, kedves egészségedre, Sándor. De nem emberek adják, és nem emberek veszik vissza. Nem tudták elvenni se Ábrahámtól, se Dávidtól, se Mózestől, se Illéstől, se a többiektől. Követtek el ők bűnöket? Követtek el bűnöket. És visszavonta tőlük Isten? Nem. Sőt, a mai napig példaként hozza őket. Pedig volt, amelyik nem kis bűnt követett el azért. Nem tűnik talán bűnne, olyan nagy bűnnek mondjuk a feleség kétszeri eladása, de ha nem hiszed, hogy ez nagy bűn, akkor kérdezd meg a feleségedet. Mit szólna hozzá, eladnád őt? Kétszer. Miután egyszer már volt egy nagy családi veszekedés, eladtál! Érted? Jaj, bocsánat, drágám, soha többé nem teszek ilyet. És még egyszer? Hát azért... Na. Vagy Dávidnak a házasság törése. Hát úgy nézett ki, hogy oda van minden, nem? Könyörgött, Uram, az erős szellemedet újítsd meg bennem. És megtette Isten. De ez pont azért van, vagy nézd meg, hát Sámsonnak az elhívása. Hát mit csinált Sámson? Megvakították, elment az ereje, kiszúrták a szemét, ott volt teljes fogságba, és az elhívása megmaradt. Megbánhatatlan az Istennek az elhívása. Figyelj, akármit követtél el, van belőle helyreállás, meggyőződésem, van belőle megújulás, és vissza tudsz állni az elhívásodba. És még erősebb tudsz lenni, mint előtte voltál. Mert ahogy a példabeszédek 32 mondja, ami nem öl meg, az megerősít. Úgyhogy ne bizonytalanodj el, drága testvérem, az elhívásoddal kapcsolatban. A Azt mondja a Pál, egyébként szintén az Efézusi levélben 4:1-ben, hogy kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Egyrészt Pál fogoly volt, de mégsem gondolta azt, hogy az elhívása oda van. Pedig elég komoly elhívást kapott. Ugye azért az evangéliumot olyan szinten terjesztette el, hogy azt senki más nem tudta megtenni. De azt mondja, hogy járjatok úgy, amint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Hát amikor az ember elkövet egy bűnt, vagy egy támadás alatt van, akkor sokszor az ember elkezd úgy járni, amint illik az ő bűnéhez, amint illik az ő támadásához, amint illik az ő harcához. És Isten azt mondja, hogy ne úgy járj. Minél előbb rendezd le, lépjél túl ezen, és ott elhívásodra tér vissza, és figyelj oda arra, mert neked úgy kell járni az életben. Mindenki elmondhatja azt, hogy jól döntött, amikor nem adta föl az elhívását, hanem kitartott akkor, amikor eljutott erre a holdpontra. Menjünk tovább itt, ha már az elhívottak közösségéről szeretnénk beszélni. Itt azt mondja az ige, hogy ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy ne legyünk többé gyermekek, akiket ides továhánya ab, és hajt a tanításnak akármi szele, ismeritek tovább is ezt az igét. És pont erről van szó, figyeljetek, egy olyan korba élünk, nem véletlenül tettem ezt, hogy folytattam az igét, olyan korban élünk, amikor hihetetlen mennyiségű tanítást el tudunk érni, és meg tudunk hallgatni. És képesek vagyunk arra, hogy teljesen összezavarjuk magunkat ezekkel. Az elmúlt évben, vagy években is volt több ilyen tanítás, én azt gondolom, ami zavart okozott az egyházban. Az egyébként, hogy egy tanítás zavart okoz, az önmagában nem baj, mert lehet, hogy olyan magaslatokat rombol le, és olyan téves beidegződéseket rombol le, és akar megszüntetni, amelyek lehet, hogy évszázadok óta, vagy évezredek óta megvoltak a keresztények között, és van sok ilyen dolog, és azt hiszem, hogy például a törvénykezésnek a témája az pont ilyen dolog, és egy nagyon fontos dolog, hogy az Ószövetséget, meg az Újszövetséget meg tudjuk egymástól különböztetni. De ez nem azonos azzal, hogy hamis evangéliumot hirdetünk, hamis kegyelmet hirdetünk, hamis szeretetet hirdetünk, nem azonos azzal, hogyha... Ha valaki nem fogad el egy szélsőséges tanítást, akkor rögtön neked egy vérszomjas istened van, stb. Tehát van több olyan dolog, ami vagy lehetne beszélni akár a karizmatikus babonasságokról, vagy sok minden másról, vagy a felekezeti törvénykezésekről, de Isten azt akarja, hogy az egyházban olyan szolgálatok legyenek, és 5 szolgálati területet mond el, és 5 fő szolgálati ajándékot, amelyeknek az a felelőssége és az a feladata, hogy úgy erősítse meg a hívőket, hogy ezeknek a csapdáját ki tudjuk kerülni, és érett hívőké tudjunk válni. Apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, ez az 5 van. Tudjátok, hogy Dávid, amikor harcba ment Góliát ellen, akkor 5 kövecskét kellett, 5 sima kövecskét kellett a tarisznyájába tenni, és ilyen módon erre volt szükség, hogy legyőzze a Góliátot, és azt hiszem, hogy a mi Góliátunk az maga a sátán, és hogy őt legyőzzük, szükség van erre az 5 szolgálati ajándékra, és hogy amikor benyúlunk a tarisznyába, vagy az Úr benyúl a tarisznyájába, Jézus, hogy éppen melyiket veszi elő, és melyik az, amelyikre az adott helyzetben szükség van, azt nem mindig tudjuk mi előre, de valóban mind az 5-re szükség lehet, és szükség is van az életünkben. Szeretnék azért röviden beszélni ezekről a szolgálati ajándékokról, és hogy megérted, hogy miért. Én egy tenyérrel vagy egy kézzel szeretném ezt szemléltetni most, és ugye mondja azt Jézus, hogy aki egyet is szándékosan megront, vagy elcsűri, elcsavar a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz az Isten országában. Tehát mondjuk azt, hogy a hiszem, hogy nem a legkisebbek lesznek a tanítók, mert akkor bárki akár ki, hogy értitek, nem arról van szó, hogy aki kiáll tanítani, az legyen tökéletes, soha egyetlen parancsolatot sem hág át, mert ilyen nincsen, és akkor senki nem taníthatná az Isten igét, hanem hogyha valaki szándékosan ezt megteszi, és úgy egy téves tanrendszert épít föl, azokra vonatkozik, sőt, ha valaki kimondottan tanító, még ő is tévedhet. És erről is akarok majd beszélni, mert van olyan, hogy tévedés az új szövetségben. Ne ószövetségben gondolk, hogyha valaki tévedett, akkor látszólag azonnal lesújtott rá Isten, vagy ki volt szolgáltatva, mert tévedhetsz is. És ez a csodálatos dolog, az elhívásodban is tévedhetsz. Nem baj. Nem baj, érted? Legyél az a nyugodtan. Az Urat így kell keresni, követni. Ő azt mondta, hogy te a barátja vagy neki, és most nem az, hogy legyünk vele szemtelenek, érted, de nem kell görcsölni. És azért mondom, vegyük azt, hogy akkor a tanító a kisúj, a legkisebb. Nyilván, hogy a tanítónak az a dolga, hogy Istennek az igéjét hirdesse, és ha bármilyen helyzet van, akkor általában rögtön az igét bújja. Az igé alapján akar mindent szemlélni, végigvenni, gondolni, rögtön keres rá, hogy van erre valami ige. Tehát a tanítókra általában ezek a dolgok jellemzőek, és tehát egyértelmű, hogy a középpontjában az ige áll, és a Bibliáról, a bibliai igazságokról nagyon szeret beszélni. Aztán van az evangélista, az a gyűrűs új. Látjátok, ott van a gyűrű rajta, mert az evangélistának az a dolga, hogy az Úrral való szövetségbe, a jegyességbe bevezesse az embereket. Kerítő szolgálata van, a vőlegényt és a mennyasszonyt összehozza. És ez az evangélistának a szolgálata. Szokták mondani az evangélistára, hogyha véletlenül a Bibliája a nemzetség táblázatnál nyílik ki, a nemzetség táblázatból is az örömhírt, az evangéliumot fogja hirdetni neked. És van ebben igazság. Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szolgálata, és az egyháznak valóban van kifelé, van a világ felé is egy ilyen szolgálata, de az evangélistának van az egyházon belül is szolgálata. Tehát az örömhírre minden újjászületett hívőnek is szüksége van. Szükség van az örömhír általi bátorításra, vigasztalásra, hogy fel tudjál szabadulni, hogy folyton emlékeztet arra, hogy igenis Isten még szeret téged, és nem hagyott el téged, akármilyen helyzetben is vagy. És az evangélistának van egy ilyen feladata, és van egy ilyen szolgálata. Aztán a pásztor, középső új. Miért mondom, hogy a középső új? Mert a pásztor ugye, ő a nyájnak a feje, bizonyos módon is magasabb egy kicsit, mint a többi. Látjátok? A középső új, egy kicsit magasabb, mint a többi. És úgy látja, tehát fölülről tudja egy kicsit látni a dolgokat. Ha valakinek nem így van az új, akkor bocsánatot kérek. Azért használom az én kezemet szemléltető eszközül most. Tehát a pásztor az, aki... És a pásztornak mi a dolga? A pásztornak az a dolga, hogy bevonja a közösségbe az embereket, és bent tartsa a közösségbe az embereket. A pásztor az egy közösségi ember. Azt onnan lehet látni, hogy neki pásztori ajándék, a pásztori szolgálata van, hogy ő szereti a közösséget, szeret az emberekkel, a testvérekkel kapcsolatba lenni, akár barátkozni velük, jól érzi magát az emberek között. Olyan nincs, hogy a pásztor az elbújik a nyájtól. Érted? Hallottam ilyet, hogy egy gyülekezetben, hogy vagy szeretett vendégség volt, és akkor ott volt az egész gyülekezet, a pásztornak meg a családjának meg megterítettek egy külön szobába, és akkor ő ott fogyasztott el az ételt. Tehát ez csak névlegesen pásztor. Lehet, hogy másra van ajándéka, de nem a pásztorlásra, mert ez azt mutatja, hogy nem egy közösségi lény, nem egy közösségi ember, és nem egy közösség formáló személy ilyen módon. És ugye a pásztor az is jellemző, hogy még a periférián lévőkre is odafigyel, és őket is be akarja vonni a közösségbe. Aztán a próféta, most vagyunk a mutatóinál, a próféta az, aki rámutat az Isten dolgaira. És az Úrra mutat mindig. És ehhez kapcsolódik a dicséret is, mert a dicséret az arról szól, hogy mi Istenre nézünk. Amikor dicséret van, az a legalkalmasabb arra, hogy ne a saját dolgainkra, a saját problémáinkra, a mellettünk levőre figyeljünk arra, hogy ő hogy dicséri az Urat, hanem arra, hogy ott van az Úr, és ott vagyok én. És ezért jó az, és ezért egy jó előkészítője akár az igehirdetésnek is, hogy az embert felszabadítja, hogy ne a hétköznapjaimra, a problémáimra, a nehézségeimre, a gondjaimra figyeljek, hanem az Úrra tudjak figyelni, és felemelkedjen az én szívem és az én szellemem. És itt a proféta kapcsán még azt szeretném elmondani nektek, ugye az ószövetségi profétára, amikor erről beszélnek, általában elég riasztó dolgokat szoktak mondani, ugye az ószövetségi profétára jellemző volt, hogyha nem teljesedett be, amit mondott, akkor meg kellett kövezni, és ha pedig ő az Úr nevében szólt, vagy ha nem az Úr nevében szólt, stb. Ismerjétek ezeket. És azért nagyon sokan elrettennek attól, hogy mondjuk akár ilyen szolgálatban, vagy profétai ajándékot használják az életükbe. És hát az új szövetségi profécia viszont nem erről szól. Képzeljétek el, hogy akinek megvan a profétálás ajándéka, még tévedhet is. Anélkül, hogy a gyülekezetnek a tagjai a tarisznyájukból elővennék a köveket, és tönkretennék a berendezést, meg az önkéntes proféta jelöltet is, és véget érjen a szolgálata, mert azt mondja az ige, hogy ha valaki profétál köztetek, akkor vizsgálják meg. És tehát nem azt mondjuk, hogy kövezzék meg, tehát nincs ilyen fordítás, figyelj. Se a csia fordítás, se a régebbi katolikus fordítások, se a protestáns fordítás. Nem azt mondja, hogy valaki profétál, azt kövezzék meg, hanem hogy vizsgálják meg. És abban, hogy vizsgálják meg, az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy jó volt. Mert ez egy olyan terület, ahol lehet tévedni. Érted? Úgyhogy itt se kell görcsölnünk. Ez egy tök jó dolog. És felszabadítja azokat, akikben esetleg motoszkál valami, és úgy érzik, hogy Isten valamilyen módon ezen a területen szeretne nekik adni valamit, vagy szól valamit hozzájuk. És a dicséret ezzel szorosan összekapcsolódik, és olyan kijelentéseket tud adni ilyenkor Isten, amik beégnek az embereknek a szívébe, amik eltalálják az embereknek a szívét. A profétai ajándék mögött általában az van, hogy képeket lát, képekbe gondolkodik, és ugye ezt láttuk a Barnabásnál is, hogy ő mindig képeket vetít ki. És mindig az alapján kezd el beszélni, szántóföldet, vagy mit tudom én, apjával sétáló kisgyermeket, tehát, és lehet látni, hogy neki például, ő is azt mondja, hogy nem proféta, de proféta ajándéka van. És nagyon jó, hogyha erre valaki fel tud szabadulni, és veszi a bátorságot erre a dologra, és azért mondom, hogy ismerjük fel ezeket egymásba is, ismerjük fel ezeket saját magunkba is, hogyha valakinek ilyen ajándéka van. Maradt még hátra az apostol, ami a hüvelykúj, ami összefogja a többi szolgálatot, és mondja, hogy az apostolok, hogy a legkisebbek, ha megnézed, akkor így nézd meg, hogy itt tényleg kisebbnek tűnik. Ugye? Nézd meg, mennyivel kisebbnek tűnik. De viszont sokkal erősebb. Igaz? Úgy képes megragadni az Istennek akár ilyen nagy, széles, átfogó látásait, és azt továbbadni. Kicsinek tartja magát, de egy igen erős oszlop. És nyilván, hogy ő nagyon kitartóan szolgál, és erre a szolgálatra buzdít másokat is, és másokat észreveszi másokba az ajándékokat, behelyez másokat az ajándékba, és most nem is megyek tovább az apostoli dologgal, de annyit most szeretném akkor megkérni a Csabát, hogy mondd el ezt a bejelentést, amiről beszéltünk, és akkor utána még folytatom röviden.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy mint ahogy tudjátok, a hétvégén volt egy elvonulása a vezetőségnek, ahol beszélgettünk a gyülekezetnek a dolgairól, jelenéről, jövőjéről, és ugye meghívtuk Barnabást is. Korábban volt már róla szó, hogy segédlelkészként, vagy nem tudom pontosan mi ennek a definíciója az egyházon belül, de hogy a János mellé beáll, betársul egy szolgáló társnak, és segíti az ő munkáját a gyülekezet lelkésze vezetője mellé. Ezen a hét végén többek között erről is szó esett, és végül is meg is erősödött ez az elhívás, meg is erősödött ez a kihívás, és megerősítettük a Barnabást ebben, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ahogy erről már szó volt korábban, a János mellett egy vezetőként, lelkészként beáll a gyülekezet vezetésének, pásztori szolgálatának a szolgálatába. Egyelőre csak ennyit szeretnék erről mondani, ugyanis hát sajnos a János is lebetegedett, és ezért nem tud itt lenni, illetve a Barnabásnak még volt olyan korábban lekötött szolgálata máshol, ami miatt ő sem tud itt lenni. Viszont a jövő héten soha remélhetőleg, hogy a János felépüléssel tud a Barnabás is jönni. Sor kerül arra, hogy ennek a döntésnek a részleteiről, illetve a jövőre nézve a következményeiről egy kicsit bővebben is szó essék, illetve imádkozni is fogunk a Barnabásért, és kérlek benneteket, hogy ti is imádkozzatok ezért a héten, hogy ebben az új évben egy ilyen felállással tudjon a gyülekezet tovább haladni a szolgálatok területén. Amen.
Köszönjük. Azért kértem, hogy most mondja el Csaba, mert ugye most beszéltünk az öt szolgálati ajándékról, mondjuk, hogy jó, persze ezek valahol távol, itt ott, amott működnek a világban, meg hallottunk már ilyet, stb. De kicsit szeretném személyesebbé tenni a gyülekezetünkre, mert igazából itt nem csak öt szolgálati ajándékról van szó, hanem öt olyan területről, ami a gyülekezetben, minden újszövetségi gyülekezetben nagyon valós igény. Tehát az, hogy az emberek meg legyenek szólítva és térjenek meg, az, hogy beépüljenek a gyülekezetbe, és közösségnek a tagjaivá váljanak, az, hogy tanítványá váljanak, tehát tanítva legyenek az emberek, az, hogy folyamatosan inspirálva legyenek szellemileg, isteni üzenetekkel, és megerősödjön az Úrral való közösségük, és hogy belegyenek helyezve a szolgálatba, ez igazából öt gyülekezeti igényt és területet fed le. És hogyha mi most nem is arról van szó, hogy X-et, Y-t beiktatták apostolnak, prófétának, evangélistának, bármi, de valamilyen módon nyilván, hogy Isten ezekhez adja az ajándékokat is a közösségbe. Megbálhatatlanok, figyelj, az elhíváshoz adja az Isten a kegyelmi ajándékokat, a karizmákat. Azért raktam vissza ezt az igét, mert Isten ehhez karizmákat ad, ajándékokat ad mindegyikünknek személyesen. Neked is hidd el, hogy van valamire ajándékod. És ezt az öt területet valamilyen módon ez le tudja fedni. Nem csak ez az öt ajándék van, hanem ettől sokkal több ajándék van. Mert vannak, akik lehet, hogy vigasztalók, bátorítók, buzdítók, van, akinek az adakozásra van ajándéka, és sok minden másra lehet, de valamilyen módon mégis hozzátartozik ezekhez a dolgokhoz, és lehet, hogy egy teljesen speciális ajándékod van neked, ami nincs senki másnak, sőt, biztos, hogy olyan van, ami senki másnak nincsen. És itt az a nagy kérdés, hogy mi a te elhívásod, hogy ahogy mondtam, hogy ezek a karizmákhoz csatlakoznak, és ilyen módon gondold végig egy kicsit, hogy te neked mire érzel affinitást, mi az, amire téged indít az Úr, hogy egy olyan személy vagy például, aki szeretsz beszélni Jézusról, aki azt mondott, hogy én olyan jót kaptam, hogy én ezt meg akarom osztani másokkal. Szeretném, hogy ők is átéljék ezt a dolgot. Hogy ők is megtapasztalják, hogy milyen nagyszerű a mi Istenünk. És elhívom őt. És próbálom rávenni, hogy fogadja be az Úr Jézus Krisztust, mert ez a világ legcsodálatosabb dolga. Lehet, hogy erre van, vagy arra, hogy bátorítsál, buzdítsál, vigasztaljál más embereket, van egy együttérző szíved, nagyon könnyen bele tudod képzelni magad annak a másik embernek a helyzetébe, amikor elmondja az ő baját, akkor érzed, mintha beléd hasítana egy nyíl. Annyira magadénak érzed. Tehát, hogy megvan ebben az együttérzés, az irgalmasság. Tehát lehet, hogy ezen a területen van neked ajándékod, vagy például te egy kimondottan közösségi ember vagy, és piszok rosszul érzed magad, amikor egyedül vagy, és magányos vagy, és mindig akarsz valami társat keresni magadnak, és akivel együtt tudsz imádkozni, akivel beszélgetni tudsz, akit fel tudsz hívni, és meg tudod osztani a te dolgaidat vele. Lehet, hogy egy ilyen közösségi személy vagy, és neked mondjuk így a pásztorlásban van valahogy más ember, segítsél bevonni a közösségbe, vagy megtartani őket a közösségben. Vagy lehet, hogy olyan lehet, hogy több dologra van benned ilyen dolog, bocsánat, nem akartam elmenni innen. Tehát több dolog lehetséges. Vagy lehet, hogy folyton arra akarod rávenni a többieket, hogy tanulmányozzatok ti is az igét. Nézzétek meg, milyen fantasztikus. Belebújsz a Bibliába, és órákat el tudsz tölteni azzal, hogy mit mond az Isten igéje. És másoknak is erről beszélsz. Esetleg nem csak a gyülekezetben, hanem még a munkatársaidnak is folyton kibudjan belőled, és előjönnek ezek a dolgok. Ez is lehetséges. Vagy arra biztos, hogy észreveszed másokba az értékeket, az ajándékokat, hogy az ember milyen területen tudna szolgálni, és erre bátorítod. Sok minden lehetséges, és nem biztos, hogy attól téged apostolnak neveznek, vagy prófétának, vagy evangélistának, vagy akárminek, de valóban a gyülekezetben ez az öt fő terület van, és valahol ott van a te helyed. És lehet, hogy éppen, mint ahogy a Lacinak meg a Silának most rájuk néztem, egészen speciális módon adta meg Isten ezt, hogy ők hogy szólítják meg az embereket, és hogy vonják közelebb az Úrhoz őket, meg az Isten igéhez. Tehát nagyon-nagyon speciális dolgok lehetnek. Én azt hiszem, hogy ti is elmondhatjátok, lehet, hogy volt olyan pont az életetekben, amikor azt mondtátok, hogy le van nullázva. Aztán kiderült, hogy mégsem. Remélem, nem pont ilyen állapotban vagytok. És azért is akartam erről most beszélni így évelején, mert nem akarok én sem belemenni részletekbe így a vezetői elvonulással kapcsolatban. Nagyon jó volt, nagyon áldott volt, és nagyon köszönjük az imáitokat. Éreztük is, hogy imádkoztok értünk, és reméljük, hogy ti is éreztétek, hogy mi imádkozunk értetek, mert nagyon a szívünkön voltatok, és imádkoztunk értetek, imádkoztunk a gyülekezeti szolgálatokért, szükségben lévőkért, és csak annyit szeretnék mondani, hogy én így az elmúlt években még nem láttam, hogy ennyire céltudatosan, vagy ennyire előrelátóan akár terveztünk volna, hogy szinte tulajdonképpen minden hónapra van valami olyan dolog. És végig gondoltam ezeket ma reggel, hogy amik a terveinkben vannak, azok ebbe az öt fő szolgálati területbe mindegyik benne van, hogy ezeket erősítse meg. És én azt hiszem, hogy ez nekem egy megerősítés volt, hogy tényleg jó úton vagyunk, jó úton járunk, és egy jó időszak fog következni elénk. Konkrétumok nélkül csak azért azt szeretném mondani, hogy lesz evangelizáció, lesz közösségi elvonulás, lesznek tanítások, vagy akár tanfolyamok, nevezhetjük kurzusoknak is, bár nem mindenki szereti ezt a kurzus szót. Dicsőítőest, terve van akár olyan is, hogy prófétaiskola. Aztán karizmákról is úgy tudom, hogy lesz valamilyen sorozat, és szeretnénk új szolgálókat is a gyülekezetbe majd bevonni. Úgyhogy eléggé sok dolog van előttünk az elkövetkezően. Izgalmas lesz, és én nekem az a vágyam, és hiszem, hogy ha valóban egy pezsgő, karizmatikus közösség vagyunk, akkor vibrálni kell a levegőnek, és kell lenni egy szellemi izgalomnak és egy várakozásnak, hogy Isten mit cselekszik közöttünk, és azért szeretném egy... Ez az utolsó ige lesz, amit én most felolvasok, ez a 2 Péter 1.10, hogy annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Itt azt mondja az Úr, hogy tehát az elhívás az nem egy statikus valami az életünkbe, hanem ez egy dinamikus dolog, amit folyamatosan erősíteni kell, mert higgyétek el, hogy a világ, az ördög, a körülmények mindent el fognak követni azért, hogy megrendüljünk az elhívásunkban, és elbizonytalanodjunk ebbe. Itt pedig Péter pont arról beszél, hogy erősödj meg, igyekezz még jobban megalapozni, megszilárdítani, megerősíteni azt, amire téged Isten elhívott. Ha még ez elején vagy, és bizonytalan vagy benne, akkor is. Ha már biztos vagy benne, akkor is nagyon fontos ez a dolog, hogy az elhívást és a kiválasztást megerősítse az Úr. Még egy dolgot szeretnék mondani, azért, amiről lehet, hogy hallottál már, de fontos róla beszélni, hogy van olyan, hogy hamis elhívást tudat. És Van olyan, hogy valakinek hamis elhívása van. Nagyon érdekes dolog, megnéztem, leellenőriztem, a Biblia beszél hamis apostolokról, beszél hamis evangélistákról, mert hamis evangéliumról is szó van. Rossz pásztorokról, hamis pásztorokról, hamis tanítókról is beszél a Biblia, és hamis apostolokról is beszél a Biblia. Mindegyikről szó van az igébe, tehát ki lehet írni el, és hogy vigyázott hamisítják. Hamisítványokról azért nem szeretnék megint sokat beszélni, hogy nem a gulyáslevessel, most egy más példázattal éljek. Március közepén fog indulni egy gombász tanfolyam, majd fogjuk hirdetni, akit érdekel, ilyen gomba ismereti tanfolyam. Én elhatároztam, hogy ami gombát ismerek, azt hajlandó leszek leszedni és megenni, amit pedig nem, azt nem, mert azt nem érdemes különösebben tanulmányozgatni, és igazából, hogyha azt mondják nekem, hogy ez a, mit tudom, az óriás őzláb gomba, és én tudom, hogy néz ki az óriás őzláb gomba, akkor onnantól kezdve engem az óriás őzláb gombának a hamisítványai nem érdekelnek, mert tudom, hogy ez mérgező. És ugyanígy van ez valamennyi szolgálati ajándékra is, hogy a legnagyobb károkat az egyházban ezek a hamis szolgálatok tudják okozni, és a legnagyobb zavarokat ezek a hamis szolgálatok tudják okozni. És az fontos, hogy valóban az Úrtól vegyük el, és tudjuk azt, hogy az Úrtól van az, amit mi elvettünk, ami szolgálatunk. Nem véletlen, az figyeld meg, Pál apostol rendszeresen a leveleibe megerősíti, hogy én az Úrtól elhívott apostol vagyok. Azért, mert neki is ezt meg kellett vallania. Hát hányszor próbálta a sátán elbizonytalanítani, elfordítani, el akart valahova menni, ne menj oda, stb. De neki is ezt meg kellett erősíteni, tudatosítani kellett magába. Te is tudatosítsd magadba, hogyha már tudod, hogy mi az elhívásod. Vagy figyelj oda arra, hogy milyen ajándékaid, milyen képességeid, milyen talentumaid, milyen eszközeid vannak. Sokszor így van valóban, hogy mondja az ige, hogy amiben elhivatott az ember, maradjon meg abban az elhívásban. Mert sokszor már a mielőtt megtért volna, már valamilyen módon akkor benne volt az életébe az az ajándék, meg az a képesség, meg az a talentum, meg azok az eszközök, amivel ő az Urat fogja tudni szolgálni. Nem tudom, hogy a segítsége nektek. Én bízom benne, hogy igen, hogyha így végig gondolod az elhívásodat, meg a szolgálatodat. De ezeket bizonyos módon kötelességünk is felismerni, hamis elhívásokat, és most nem arról beszélek, hogy mit tudom én, valaki hamis vigasztaló, érted, hogy mert az annyira nyilvánvaló lesz, hogy elmegy valakit vigasztalni, aki sír, és a vigasztalás végére még két vödröt telesírt, akkor nyilván, hogy neki nem azon a területen van a szolgálata, és sokszor láttam ezt, vagy nem ezt akarják, vagy így sül el a dolog, de sokszor ilyen tradicionális egyházaknak a temetésén, hogy mint hogyha a lelkész kimondottan arra menne rá, hogy akik egyébként is gyászolnak és szomorúak, azokból még egy csomó könnyet kifacsarjon. És nem a vigasztalás, hogy mekkora veszteség érte az egész, és érte, tehát ez nem fog segíteni annak az embernek, hogy valódi vigasztalást vegyen. Tehát ez egy hamis vigasztaló, egyébként a hamis vigasztalásról éppen beszél a Biblia, talán a Jób könyvében, ugye a barátai elmentek vigasztalni Jóbot, aztán a nagy vigasztalás hatására még rosszabb állapotba került. Tehát van ilyen, de mondjuk most képzeld el, valaki mondjuk hamis adakozó ajándéka van. Hogy bead egy csomó pénzt az Úrnak a munkájára, és kiderül, hogy hát próbáld ki magad. Most nem kívánom, hogy tönkre menjél anyagilag, érted? De talán akkor a gyülekezet akkor akár nem fog szenvedni legfeljebb te, de hát akkor majd megsegítünk téged valahogy. Vagy imádkozunk, érted, hogy az Úr adjon neked bölcsességet, meg józanságot, mert az elhívással kapcsolatban a kijelentés szellemét, meg a bölcsesség szellemét is mondja az Úr. Tehát az elhíváshoz kell bölcsesség is. Abban biztos vagyok. Ugye azt mondja, hogy ha ezeket cselekszitek, akkor nem ütköztök meg soha. Vagyis nem fogtok megbotlani, nem fogtok eltévedni, kudarcot vallani. Nekem meggyőződésem, hogyha valaki megerősödik az elhívásába, akkor ezzel együtt a szentségben is megerősödik. Azt mondja, mert szent az, aki elhívott titeket, azt mondja. A másik azt mondja, hogy hűséges az, aki elhívott titeket. Tehát a hűségben is megerősödik az ember. És az, hogy igyekezzük megszilárdítani, még egyszer kicsit visszatérve erre a hold pontra, mert van, amikor az ember tényleg mindent megtesz, és meg is akarja erősíteni, meg is akarja szilárdítani, és képzi magát, akár beiratkozik egy olyan iskolába, de például csak még egy mondatot, hogy a hamis elhívás itt is kijön, hogy valaki elmegy teológiára, elvégzi a teológiát, és utána iszonyatosan frusztráltá válik, mikor már a harmadik gyülekezetben se akarja senki az ő szolgálatát. És megvaló győződve, hogy az emberek gonoszak, és nem ismerik fel az ő szolgálatát. Pedig nem erről van szó, hanem ő azt hitte, hogy vagy megélhetési lelkész akart lenni, mert elhívás nélkül akarta csinálni azt a dolgot az életébe. És ez nagyon nem jó, és ez is csak károkat okozna, és neki magának is. De az biztos, hogy van, amikor az ember eljut egy holdpontra, hogy megpróbáltad időt, energiát, pénzt, képzést, önképzést, imát, böjtöt, mindent beleraktál, és valahogy mégis az ember eljut egy holdpontra. Itt szerintem nagyon fontos, hogy ne engedjük be a keserűséget, mert ne a keserűséghez illően járjunk, hanem az elhívásunkhoz illően. És azért is fontos, tehát figyelj, azt szeretném elmondani, és ezt hiszem, hogy az Úrtól való üzenet, hogy ne engedd be a keserűséget, ez az egyik dolog, és ne is hallgass keserű emberekre. Mert aki keserű, annak nincsen igaza. Lehet, hogy emberi szinten azt mondod, hogy ó, micsoda igazság sérült itt ebbe a dologba, de aki keserű, annak nincsen igaza. És azért mondom, mert van egy nagyon fontos ige az elhívással kapcsolatban, amit nagyon sokszor szoktunk idézni, csak lehet, hogy nem emlékezel rá, hogy az elhívással van összefüggésben ez az ige. Mert azt mondja az ige, hogy várjál, mindjárt mondom, azt mondja, hogy minden együtt dolgozik azoknak a javára. Minden javára van azoknak, akik az Urat szeretik, akik az ő elhívása szerint hivatalosak. Érted? Tudod, miről van itt szó? Hogyha te az elhívásodban vagy, akkor minden össze fog játszani a javára. Ha szereted az Urat, és az elhívásodban vagy, minden össze fog játszani a te javadra. Ilyenkor az ember nem engedheti be a keserűséget, hanem hogyha egy negatív és rossz dologért, akkor is azt tudom mondani, hogy nem tudom, hogy, Uram, nem tudom, hogy lehetséges, de én bízok benned. És tudom, hogy a javamra fogod fordítani ezt a helyzetet. Nem értem még, hogy miért, de nem engedem be a keserűséget. Mert te azt mondtad, hogy erre nekem elhívásom van, én ebben biztos vagyok, ez nem egy hamis elhívás, te adtad nekem, megerősítettél engem, bevésted a szívembe. És ezért tudom, hogy nekem a javamra fog válni ez a dolog. Ezért ne engedd be a keserűséget, ha egy olyan helyzetben is vagy most pillanatnyilag. Még egyszer mondom, emberek nem tudják elvenni a te elhívást. Csak mondok egy egyszerű példát, amit én átgondoltam most, ugye, hogy behívtak a vezetőségbe, tehát nem önként jelentkeztem, hogy senki se egyébként, aki bekerült, azt hozzá kell tenni. Csak hogy ez önmagában ez nem egy elhívás. Ez egy választott pozíció, úgymond. Behívás, vagy mit tudom, én azt mondja a pásztor, hogy én vele tudok együttműködni, vagy együtt dolgozni, szeretném munkatársamnak, ez egy ilyen dolog. De az Istentől való elhívás, az egy olyan dolog, az ettől függetlenül megvan. Akárhova, akár még gyülekezetbe kerülsz, akár diakónus, vagy presbiter, vagy vezető, vagy nem vagy vezető, de az elhívásod akkor is megvan, mert ezt nem emberek adják neked, és nem emberek választanak ki erre, hanem Isten választ ki erre a dologra. És ez egy óriási nagy érték, ez egy fantasztikus dolog, szerintem. De mondom, amikor az ember eljut egy ilyen holdpontra, még csak erre kicsit visszatérve, és ezzel szeretném is befejezni, hogy ugye több Isten emberéről beszéltünk, de hát a Jézusnak a 12 apostola, a 12 tanítvány, az nem jutott el egy ilyen állapotba? Dehogy nem. Megkapták a nagy elhívást. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden nemzetet. És utána mit csináltak? Visszamentek halászni. Hát nem azt élték át, hogy teljes mértékben le van nullázva az én elhívásom. Azt lehet, hogy csak álmodtam. Tévedtem. Meg se történt. Megbánta Isten. Bármit mondhattak, vagy gondolhattak. Igaz? Eljutottak egy ilyen pontra. Mi volt az? Mi volt az esemény, ami megerősítette az ő elhívásukat? Idő, pénz, energia, képzés, önképzés, lehetne sorolni, ezek voltak? az, hogy lejött a Szent Szellem. Igaz? És a Szent Szellem megújította őket. És egyből tudták, hogy Isten mire hívta őket el. És ezért úgy nevezték el az egyházat, hogy az elhívottak közössége. Eklézsia. Egyből tudták, hogy mi egy olyan közösségű vagyunk, akiket 100% hogy elhívott Isten, mert ezért adta az ő Szent Szellemét, és a Szent Szellem erről tesz bizonyságot, hogy ő elhívott engem. És amiről itt visszatérve, a legelső ige, amiről beszéltünk, azt mondja, hogy Isten adja neked a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét. Hogy megnyíljon a te értelmednek a szeme, és felismerd a te elhívásodat. A Szent Szellemre van szükség, újra és újra. Tehát a legjobb módja annak, hogy megerősödjünk az elhívásunkba, igyekezzük a mi elhívásunkat, kiválasztásunkat erősíteni, az az, hogy betöltekezünk az élő Istennek a szellemével, hogy dicsérjük, magasztaljuk őt, hogy keressük őt, és vágyunk arra, hogy átjárjon, hogy megújítson, olyan, mint egy nagy szellőztetés egy áporodott levegőjű szobába, hogy átjárjon bennünket ilyen módon az Istennek a szelleme, és amikor ezt Péter megkapta és megértette pünköstkor, akkor kiállt az emberek felé, és megkérdezték az emberek, hogy mit cselekedjünk. És azt mondta, hogy térjetek meg, merítkezzetek be, és veszitek a Szent Szellemnek az ajándékát, mert nektek lett ez, és a ti gyermekeiteknek, mindazoknak, akik távol vannak, akiket elhívott magának az Úr. Megint az elhívásról beszélt. Abba a pillanatban jött a Szent Szellem, és felismerte, hogy ez van a középpontban. És nekem, hadd fejezzem be ezzel, de nekem nagyon tetszett az, hogy benne van a ti gyermekeiteknek, akiket elhívott magának az Úr. Tehát a ti gyermekeidet elhívta az Úr magának. El vannak hívva mi gyermekeink is. Nem egy ilyen természetes dolog ez, és tudjuk, hogy Istennek nincsenek unokái, nem azért, mert a szülők hívők voltak, és akkor a gyerekek is hívővé válnak, de elhívta a mi gyermekeinket is az Úr. Ez egy nagyon jó reménység, és így tudunk imádkozni az ifikért, a gyerekekért, és nagyon vágyunk arra, hogy a fiatalok közül minél többen beálljanak a gyülekezetbe és a szolgálatba, és ehhez kérünk türelmet is, és imád, nagyon sok imád, buzdítást, lelkesedést. Emlékszem arra, hogy amikor én elkezdtem, és először megmertem szólalni így egy kisebb közösségbe, házi csoportba, akkor elképesztő baromságokat mondtam, azt kell, hogy mondjam. Tehát, és olyan kedvesen, türelmesen mosolyogva végighallgattak a testvérek. Olyan hálás vagyok ezért, mert ott bele lehetett volna engem döngölni a betonba, és eljuthattam volna odáig, hogy soha többi az életben nem. Meg se szólalok, el se megyek, de hála az Úrnak, hogy volt a testvéreknek türelme, és aztán én is beleéreztem, hogy azért mi a kóser, meg mi nem, vagy, és sőt, hát még most is szeretném megköszönni a türelmeteket. És akkor én most be is fejezném. Drága mennyei atyám, én hálás vagyok neked azért, hogy te valóban mennyei elhívásnak, szent elhívásnak a részeseivé tettél bennünket, és köszönöm neked, Uram, azt, hogy valóban az elhívottaknak a közössége lehet ez a gyülekezet is. Mindazok, akik itt vannak, Urunk, köszönjük, hogy te elkészítetted a te meghívódat azoknak is, akik még nem ismernek téged, és köszönöm, Uram, hogy te, akik még nem ismerték föl a te elhívásodat, azoknak most szólsz, és kérlek, hogy szólj minden szívhez, Uram, világosítsd meg a mi értelmünket, hogy megtudhassuk mi, hogy mi a te elhívásod, mi az elhívásnak a reménysége, hogy adj egy világos jövőképet nekünk erről az elkövetkezendő évről, az elkövetkezendő évekről is, személyes életünkről, magánéletünkről, Uram, és imádkozom azokért, akik már tudják az elhívásukat, hogy meg tudjanak ebben erősödni, imádkozunk azokért, Uram, akik most holtponton vannak, hogy ők is meg tudjanak újulni, és fel tudjanak kelni a földről, hogy megerősödjenek az ő lábaik, mert azt mondtad, Uram, hogy aki te benned bízik, az szárnyra kell, mint a saskesejű, és fut, és nem fárad el, és jár, és nem lankad el, és kérünk téged, Urunk, hogy ilyen módon add a saskesejűnek az erejét, az elfáradt, meglankadt testvéreinek, Uram, hogy fel tudjanak kelni, és megerősödjenek abba, ahol te látni szeretnéd őket. Köszönöm, Uram, hogy minden egyes élőkövet te teszel a helyére ebbe a neked rendelt házba magasztalunk és áldunk téged ezért, és kérjük, Urunk, hogy áld meg a te népedet, áldjál meg minden testvérünket, Urunk, te gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd a foglyokat, Uram, erősítsd a gyengéket, és dicsőítsd meg a te nevedet, Uram, azzal, hogy bűnbocsánatot adsz a bűnösöknek, legyen áldott a te neved, a Jézus nevében. Amen.